Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 84. Zsoltárunknak az első versét. 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó seregeknek Istene! Helyünket elfoglalva, dicsérjük továbbra is énekszóval a mi Urunkat, énekelve a 398. dicséretünknek mind az 5 versét. 398. dicséretünk így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt. És kérem a gyülekezetet, hogy ettől kezdve maradjunk végig a helyünkön. ami további segítségünk is jöjjön az Úr nevébe, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Urunk, édesatyánk, a Jézus Krisztus által hálatelt szívvel gyülekeztünk ma is eléd. Köszönjük neked, hogy ked gondod van ránk. A hét minden napján is, minden pillanatában, de most ezen a napon is, amikor lelki táplálékról gondoskodsz a mi számunkra. Kérünk, hogy jöjj szent lelked által közénk. Áld meg a te igédet mindenek előtt. Engedd, hogy úgy munkálkodhassék a szívünkben, az életünkben, hogy annak valóban látható gyümölcsei lehessenek odakint a falakon túl. Köszönjük, hogy mindezt teszed Jézus Krisztusért, a mi Urunkért. Azért a Jézusért, akin nem könyörültél, pedig bűntelen volt, rátetted ennek a világnak minden bűnét, a miénket is. És ő elhordozta ott a Golgotai kereszten. Köszönjük, hogy nem hagytad őt a halálban, hanem föltámasztottad őt harmadnapon, azért, hogy nekünk örök életünk legyen és bővölködjünk. Drága Úrunk, te tanítottál bennünket arra is, hogy együtt örvendezzünk az örülőkkel, és együtt sírjunk a sírókkal. Könyörgünk most különösképpen is két gyászoló családért. Te látod az ő végtelen fájdalmukat, veszteségüket, és azt is tudjuk, hogy erre emberi szavak nem hoznak gyógyírt. De köszönjük, hogy rámutathatunk arra a húsvéti nyitott sírra, és a feltámadott Jézus Krisztusra, akiben van a mi reménységünk, és tudjuk, hogy van folytatás ő benne, ott nála. És azt is tudjuk, hogy nem végleg veszítették el szerettüket, hanem csak idei óráig. És kérünk most, jöjj közénk, légy közöttünk, Szentlélek Isten, s te áld meg a mi Isten tiszteletünket Krisztusért. Amen. Isten ígéjét olvasom, melyet szent lelkének segítségül hívásával előttetek hirdetni is kívánok, és amely ige írva található a János írása szerint való Szent Evangélium 6. fejezetének a 48. versében. Én vagyok az életnek kenyere. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Az elmúlt héten ünnepeltük az állam alapításunkat, ennek az ünnepét, és egyúttal az új kenyér ünnepét is. Én most mégsem a kenyérről, a testi, mindennapi kenyérről szeretnék beszélni, bár arról is érdemes lenne, hiszen az egy csoda, hogy abból a kicsinke magból terem 100 annyit, és lesz belőle kenyerünk. És mennyi fáradtság, mennyi aggodalom, mennyi imádság kíséri azt a kenyeret, mire oda kerül az asztalunkra. Én arról a kenyérről szeretnék beszélni, amely maga Jézus Krisztus. Az élet kenyeréről, hiszen magára mutatott, és aztán elmondja a folytatásban János, hogy arról kezd el beszélni Jézus, hogy igaz, hogy a ti atyáitok a mannát tették a pusztába, de meghaltak, de az a kenyér, amelyet én adok, az az örök életre való kenyér. Még visszatérve egy gondolat erejéig, régi magyar szokás volt az, hogy amikor ez a bizonyos új kenyér elkészült, megsütötték, akkor bevitték a templomba. Azért, hogy hálát adjanak érte, az Istennek a rendkívüli ajándékáért. Az is igaz, hogy ez egy régi pogány szokásból eredt, de mi nem ezt akarjuk elhagyni ebben a formában, hanem meg szeretnénk ezt szentelni. Jézus itt most nem gyógyszert kínál nekünk. Nem is olyan táplálékot, amely mulandó, hanem olyat, ami egy életre ad megoldást. Így is mondhatnám, hogy az élet eledelét adja mi számunkra. Nem csak meg akarja gyógyítani a betegeket, nem csak le akarja csendesíteni a tengert, nem csak halottakat támaszt föl, és sorolhatnám a mi Urunk csodáit, hanem itt többről van szó, táplálni akar bennünket belülről. Lelki eredellel, önmagával. Nagyon sok ember van, aki ott téveszti el a dolgot, hogy csak akkor fordul az Istenhez, hogyha már valami nagy baj van, ha egyáltalán fordul az Istenhez. Ahogy a 130. Zsoltár is mondja a kezdő sorában, hogy a mélységből kiáltok hozzád. Nagyon sokan így vagyunk el, hogy amíg jól mennek a mi dolgaink, addig hajlamosak vagyunk arra is, hogy elfelejtkezünk az Istenről. Mert úgy tartjuk, hogy mi megoldjuk a magunk életét. Istennek nem muszáj ebbe beleszólnia, hiszen olyan szépen mennek a dolgok. De aztán jön valami törés, és akkor egyszerre elkezdünk kiáltani Istenhez. Orvosok mesélik, kicsit párhuzamot vonva, hogy nagyon sok beteg ugyanígy van. Már csak akkor megy el orvoshoz, amikor már nagy a baj. Addig elfelejtkezik róla, addig nem törődik vele. Pedig ha rendszeresen élnének az emberek, rendszeresen táplálkoznának, akkor rengeteg bajt meg lehetne ilyen módon is előzni. És nem csak akkor menni orvoshoz, amikor már ténylegesen ég a ház. Rengeteg családi tragédia, egymásra acsarkodás, nemzetek harca a nemzetek ellen. A háborúk mind azt bizonyítják, hogy az emberiség, én így írtam le itt magamnak, hogy vitamin hiányos állapotban van. És ennek a vitamin hiányos állapotnak egy oka van, hogy hiányzik belőle Jézus Krisztus, az élet kenyere. A heidelbergi káténkban van egy, így mondom, és jól értsétek, egy botrányos kérdés is, illetve erre a válasz így hangzik, szó szerint hadd idézzem. Természettől fogva hajlandó vagyok Isten és a feled barátaim gyűlölésére. Sokan ezen felháborodnak. Én? Hát én szeretem az embertársaimat. Hát miért állítanak ilyet? De ha körülnézünk a világban nap mint nap, akkor testvérek azt látjuk, hogy bizony, meg tudjuk mi mutatni, hogy mire vagyunk képesek Isten nélkül. Akár csak egy napon érdemes a híreket végignézni a televízióban, vagy elolvasni a napilapokat. Amikor Jézus ezt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, hadd mondjam így, hogy ez azt is jelenti, hogy rajta kívül csak a halál kenyere létezik. Maradva mindennapi hasonlatnál is, most már ott tartunk, olyan állapotban vagyunk, de nem csak itt nálunk Magyarországon, máshol is, hogy azt se tudjuk sokszor, hogy mit eszünk és mit iszunk. A gyógyulásnak az is nagyszerű kezdete lehetne, hogy felismerjük az egyéni és a közösségi tragédiáinknak az okát. Hiányzik belőle az élet kenyere. Hiányzik belőle Jézus Krisztus. A kenyér egyébként gyűjtő fogalom, abban az értelemben, hogy amikor a mindennapi kenyérért könyörgünk, az eredeti szöveg szerint ott többről van szó. Nem csak arról a falat kenyérről, vagy szelet kenyérről, amit megeszünk, hanem ez sok egyebet is jelent. A megélhetésünket, az állásunkat, a békés családi nyugalmunkat, ez mind-mind a kenyér fogalmába beletartozik. Nem tudom, elképzeltétek-e már, hogy mi lenne, ha valóban egy-egy családnak a feje Jézus Krisztus lehetne? Mi lenne, ha egy-egy iskola igazgatója Jézus Krisztus lehetne? Vajon továbbra is ilyen lenne a világ? Egész biztos vagyok benne, hogy nem. Megvan a lehetőségünk egy másfajta életvezetésre. Csak élni kell az életnek a kenyerével. A kérdés az, hogy élünk-e vele. Itt ige szakaszunknak a folytatásában ilyet mond Jézus. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. És azt is jól ismerjük, kívülről tudjuk, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Vajon mennyire élünk az életnek a kenyerével? Mert ezen kívül, ha nem élünk, akkor mindenfajta emberi jó szándék, ezt is jól értsétek, szükség van ezekre, de halálra van ítélve. Ebből is az következik, hogy ő nélküle nincs élet. A mai életünk pont azt mutatja, ez a kaotikus életünk, hogy hiányzik belőle Jézus, az életnek a kenyere. Egyszer úgy eljátszottam a gondolattal, hogy mi történne abban az esetben, ha eltiltanának bennünket Krisztustól. Mi történne velünk akkor, hogyha nem lehetne Bibliát olvasni. Ha megtiltanák valami rendelet folytán, nem szabad imádkozni. Akkor döbbennénk rá, hogy mekkora szükség van az életnek a kenyerére, Jézus Krisztusra. Spurgeon, a híres baptista prédikátor leírta egy helyen a következőt, egy történetet, és ez a történet pedig arról szól, hogy valaki az éhhalál küszöbén már-már félhalottan botorkál a sivatagban. És egyszer csak talál egy kis csomagot a homokba. Nagy sietve felkapja, kinyitja, és aztán elhajítja. Tudnik, a csomagba ékszerek voltak. Ő neki pedig nem ékszerre volt akkor és ott szüksége, hanem egy szelet kenyérre. Tudjátok, már rólam többször hivatkoztam erre, hogy most már 13 éve járom a kórházakat, és nem egyszer, nem kétszer kell halálos ágynál is megállni. És ezek a halálos betegek egy valakire várnak. Jézus Krisztusra, az élet kenyerére, a vigasztaló szóra, az élő igére. A világ minden kincsével nem érne fel a számukra. Nem tudnak vele mit kezdeni. De az élő kenyérrel, Jézus Krisztussal igen. Krisztus megtöri a kenyeret, és azt mondja a tanítványok, ez az én testem, mely ti érettetik, megtöretik. Még sokkal valószínűbb és igaz az, hogy Jézus halála nem csak helyettünk történt, testvérek, hanem értünk történt. Érted és értem. Mégpedig azért, hogy ne csak úgy elgondolkozzunk rajta, néha-néha, hanem naponta éljünk vele. Avval fejezem be, hogy hogyan lehet élni ebben a kenyérrel. Testvérek, úgy, hogy naponta kézbe vesszük az ígét, olvassuk, eljárunk az alkalmakra, és valóban eledelként, lelki táplálékként fogyasztjuk Jézust. Én arra bíztatlak benneteket, kivétel nélkül, hogy legyen a mi életünk ilyen, Jézusból táplálkozó élet. Amen. Urunk, édesatyánk, köszönjük azt, hogy te önmagaddal akarsz bennünket táplálni. Bocsáss meg nekünk azért, hogy mi oly sok minden egyébbel próbálkozunk és csodálkozunk, hogyha az életünkön nincs áldás. Ezért kérünk most, hogy a te lelkeddel táplálj úgy, hogy egy életre megjegyezzük, hogy Jézus a mi kenyerünk. Éljünk vele naponta. Engedd, hogy így lehessen. Amen. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem néktek az adakozást, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minden időben mi velünk. Amen. Most pedig hallgassátok meg a hirdetéseket. Mindenek előtt hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hirdetem a jövő heti alkalmakat a nyári menetrend szerint. Gyászolók vannak közöttünk, az elmúlt héten kísértük el a mindenélők útján Zagyva Imréné asszonytestvérünket, 99 évet élt, és Ivanov István testvérünket, gyülekezetünk tagját, aki 61 évet kapott a mennyei atyától. Mindketten templomban járó, bibliaolvasó, imádkozó emberek voltak. Isten adjon vigasztalást a családoknak, Jézus mondja, ha valaki hisz én bennem, ha meghal is, él az. Örömmel és hálaadással jelentem a gyülekezetnek, hogy Takaró Mihály testvérünk, aki egyházközségünk presbitere, kórusunknak a karnagya, az erzsébeti esték kulturális rendezvényeinek a házigazdája, irodalomtörténész, a Magyar Örökség birtokosa és a Pro Urbe díj után most augusztus 20-án magas állami kitüntetésben részesült, megkapta a Magyar Érdemrend lovag keresztjét. Gratulálunk neki, Isten áldja meg és tartsa meg őt családjának, nekünk és magyar népünknek. És végül egy híradással vagyok még. Dr. Hegedűs Lóránt, a magyarok püspöke sírkő avatására kerül sor jövő héten, augusztus 30-án, szombaton 16 órakor a Fiumei úti nemzeti sírkertben. Aki teheti, fáradjon el oda. Végezetül pedig énekeljük a záró énekünket, utána majd fennállva nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A záró énekünk pedig a 446. dicséretünk, mindkét versét énekeljük.